A mai nap kuriózum az én életemben az volt, hogy az ország 30 legmagasabb beosztású rendőr tábornokának tartottam előadást Egerben reggel. És ismét meggyőződtem erről, hogy ők ugyanok, mint mi. Persze nyilván kisebb különbséget leszámítva. De ugyanazok a kérdések érdekli őket, egymás között is, meg egy előadónak szegezve is, mint bennünket. És nekik se könnyű. A dolog másik része az, hogy az elmúlt órán megmutattam ezt. Szaladjunk csak végig rajta egyszerűen annyiban, hogy ne edd annyi időt fordítva rá, mint a múltkor, hogy Bokros Lajos 15 évvel azelőtt, mint amikor ezt a műsort csinálja, tehát a mai műsort csinálja, csinált egy ilyen anyagot angol fordításból, és azt mondta, van egyensúlyőrzés, egyensúlyromból növekedés, és nyilván csak az egyensúlyőrző növekedés az, ami gazdaságpolitikailag elfogadható. Ha tetszik emlékezni, akkor egyszer azt mondtam a második alkalom, hogy mi a globalizációval a gazdaságpolitika feladata? Első feladat, egészséges gazdaságpolitikát folytatni, és azt mondtam, hogy ezt majd kicseréljük egyszer arra, hogy egyensúlyőrző, na most ez az. És azt mondja, növekedés például export vagy beruházás, lehet költségvetési túlkötekezés, de az álmháztatási ilyen per GDP nem lehet nagyobb, mint a GDP index, és a termelékenység növekedés pedig nem lehet kisebb, mint a reálbér növekedés index. A rombolónál inkább import vagy fogyasztás, költségvetési túlköltekezés erős, mégpedig olyan, hogy a fogyasztói keresletet olyan reálbér növekedést testesíti meg, ami mögött nincs többlethatékonyság. És akkor megnéztük azt a helyzetet, és akkor előadtam egy fideszes, meg egy MSZP-s virtuális versenyzőt, hogy hogy értékelni ezt, de mi továbbra is, mai napon, legalábbis az első részben arra koncentrálunk, hogy mi volt 95-96, mi is volt ez a Borkosféle stabilizációs program, nekünk mi a fenér tanítottam volna meg ezt az egész stabilizációs gazdaságpolitikát annak idején, Izraelestől, meg Mexikóstól. Na most előtte még egy gondolat, amit nem volt időm kifejteni, ez pedig ez, hát ez önöknek ez olyan, mint egy orvos sebész professzornak egy vakbélműtét nulla. Tehát ugye az a helyzet, hogy egy ilyen kis egészen egyszerű dolgot nézzünk meg, önöknek egyszerűt, hogy az elsődleges egyenlegnek a feltétel rendszere micsoda? Mi az, hogy elsődleges egyenleg? A költségvetés elsődleges egyenlege, és én szívesen rajzolom másodszor, de még egyszer le fogom rajzolni, harmadszor is, azt, hogy az államháztartást, ha egy körrel jelölöm, de itt jelölöm, mert ide fogom csinálni a bokros ügyeket. Ha egy körrel jelölöm, akkor ha ez az államháztartás, akkor ennek csak egy része, egy szelete a költségvetés, mondjuk ez. És ahogy mondtam, vannak önkormányzatoknak alapjai, önkormányzatoknak költségvetései, önkormányzati költségvetések. Vannak elkülönített állami alapok, mondtam, hogy például ilyen a katasztrófavédelmi alap, és van a társadalombiztosítás, amiről megmondtam, hogy félig-meddig kakukkfióka, mert mi fizetjük ezt a társadalombiztosítási járulékot, nyugdíj meg egészségügyi járulékot, lásd nem sokára külön eladásba, és az állam csak a mínuszt fizeti be, tehát a mínusz is elég jelentős, tehát nem minden költségvetési pénz itt, de a többség az nem költségvetési pénz, amit mi fizetünk be. Most amikor azt mondom, hogy elsődleges egyenleg, akkor a költségvetés elsődleges egyenlegre gondolunk, és az a célom, hogy megmutassak egy olyan gondolkodási módot, amin óriási vitát váltott ki a Fidesz és az MSZP között, természetesen politikai köntösbe ágyazva. Mégpedig, hogy mit lehet csinálni akkor, hogyha pozitív változások vannak a költségvetés elsődleges egyenlegének a dinamikájában. Ismétem, számtalanak önöknek ez nulla, másképpen nudli. Azt mondja, van egy összefüggés, nekünk igazából az elsődleges egyenleg per GDP az, ami ismeretlen, az a P-vel jelölt valami. Ez egy százalékos együtthatós formában elképzelt valami, tehát 0 és 1 közötti érték. R a reálkamat, Y a reálnövekedés, B0 az álmodóság per GDP a bázis időszakban, a DB pedig az álmodóság per GDP arányának a változása, egyfajta differencia hányados. Egész pontosan ugye arról van szó, hogy az álmodóság per GDP az például mondjuk 60%, 0,6, és az álmodóság per GDP arányának a változása, hogyha azt mondom, hogy az ugye 0,01, az azt jelenti, hogy 1%-kal nőtt. Ha azt mondom, mínusz 0,01, akkor 1%-kal csökkent. Tehát ilyen értelemben differencia hányados. Na most ugye a reálkamat, mert a reálnövekedés, az önöknek nincs benne az első 100 legkedvesebb szavában, én ezzel nem is csodálkozom, egy biztos, hogy mind a kettő csak utólag tudjuk meg, amikor az év letelt. És akkor már ismerjük az inflációs adatokat, és akkor szépen átszámoljuk rendes árakkal. De azt kb. Sejteni lehet. A reál kamat azt jelenti, hogy adott évben, mondjuk 2009-ben, most meg tudjuk mondani, hogy a reál kamat kb. Mondjuk azt mondjuk, hogy 7%, az 3%, az azt jelenti, hogy körülbelül, ha a kamat volt 6%, akkor 3-at elvitt az infláció, és akkor ezért az a reál kamat. A reál növekedésnek hasonlóan mondanánk. És az az képet, a kiinduló pont, hogy a államadóság per GDP aránynak a változás az egyenlő B-R minusz Y per 1 plusz Y minusz P, ahol az R a reálkamat, Y pedig a reálnövekedés. És akkor most azt mondom, hogy mi vagyunk a gazdaságpolitikai cég itt mindannyian a teremben vagyunk, és azt mondjuk, hogy nagyon rossz helyzetben van Magyarország, nagyon feszített helyzetben van, nem akarjuk tovább rontani, javítani meg nem tudjuk ezt a mutatót, ezért úgy döntünk, hogy 2009-től 2010-re most Magyarországon kb. Ez az államháztartás per államadóság per GDP mutató azon közelíti a 80-at, mondjuk vegyük azt, hogy 75. 0,75. Ezt nem tudjuk változtatni, viszont nem engedjük nőni. Akkor az lesz, akkor milyen lesz a DB? Nyilvánvalóan 0. Ha DB egyenlő 0, akkor az egyenletet átrendezzük, akkor ide, ilyenkor már nem is csinálok ilyen nevetséges dolgokat, azt kapjuk, de hát nyilván a bonyolult műveletek alapján azt kapjuk, és igazából annyi a lényeg itt most, hogy el kéne dönteni, hogy mitől függ, hogy a P-nek milyen az előjele. És ugye nem kell itt elmondanom, hogy ez csak az R és az Y viszonyától függ, mert ha az Y a reál növekedés, és tegyük fel, hogy 98%-kal csökken egyik évről a másik a GDP, ami soha nem fordul elő háború esetén sem, még akkor is pozitívben a nevező. Szevasz haver, tehát mitől függ R-Y-tól? Mi a helyzet tehát akkor? Ennek nagyon később, ennek az R-Y-nak óriási jelentősége ez a magyarországi nyugdíjvitáknál, de a lényeg az, hogy ha R nagyobb, mint Y, tehát a reálkamat nagyobb, mint a reálnövekedés, akkor nincs kecú-mecú, akkor nagyon feszítve kell tartani az elsődleges egyenleget is, semmi ok nincs arra, hogy azt lazítsuk. Legalább az elsődleges egyenleget fogjuk meg a költségvetésbe, ami rajtunk múlik a bevételeket és a kiadásokat, hiszen a TB-nél úgyis elszáll, az elkülönített államapokat úgyis túllépi a parlament, az önkormányzatok úgyse tudnak kijönni a pénzükből, ha csak tovább növeli a hiányt, az államháztartás hiányát. Tehát legalább a költségvetés elsődleges egyenlegét fogjuk meg. Na de ha az R minusz Y, R nagyobb, mint Y, akkor meg különösen meg kell fogni. De mi van akkor, hogy ha az Y nagyobb, mint az R, akkor lehet egy kicsit lazítani. Most az egésznek az a lényege, itt ebben az összefüggésben, hogy a itt már elkezdtek berzenkedni a szocialisták és az különösen a szabaddemokraták, hogy mit képzel a Fidesz, hogy 1999-ben az elsődleges egyenleg pozitív volt, hát az egész államháztartás egyenleke nem, és egy kicsit lazított rajta, közelítette a nulla felé, de pozitív maradt. Hogy ez hogy lehet, amikor ekkor az adósság? És hát akkor csak annyit kellett volna mondani a szakértő politikusoknak. Kisfiam, nem látod, hogy az Y sokkal jobb volt az előbb évben, mint az R? Ezért lehet. Most ez az első olyan pont, amikor nem mesélésem vagyok, nem mesélek, hanem mégis ennek is vannak megfogható dolgai. Csak mondom, ez már ugye nem csak a magyar állampolgároknak van fekete pákó és kelemalna szintje, hanem a magyar politikusoknak is. Tehát ezt nem mondták. Na most viszont a lényeg a következő. ott vagyunk 1994-ben. Eljutunk 96-ig. 95-ig és 95-ben a bokros program. Az egészet miben, hogy lehetne ezt beágyazni? Elbúcsúzunk itt ettől a résztől, és a bokros programot úgy fogom elmondani, hogy előtte a másikba belelépek. Mi az, hogy másik? Mint mondtam önöknek, az új gazdpolkönyvet úgy csináltattam meg, úgy csináltuk meg, hogy a Magyarországról szóló fejezetet két közgazdász, ismert közgazdász is megírta, mint ahogy mondtam, az egyik Csillag István, aki gazdasági miniszter volt és SZDSZ-es, a másik pedig Lóránt Károly, aki és Csillag István az egyes felfogás képviselője, tehát a mainstream képviselője, a washingtoni konszenzus képviselője, a monetarizmus képviselője, Lóránt Károly pedig a konzervatizmusnak a képviselője, ő pártpolitikában nem vett részt, ugyanakkor 15 éven keresztül a dánok Európai Uniós tanácsadója volt, és szakíró, konzervatív szakíró Magyarországon. Egyébként annak az országos tervhivatalban dolgozott, és becsület számomra a nagyszülőktől emlékeznek, voltak ilyen könyökvédős hivatalnokok, neki könyökvédője volt. De nem azért, mert bürokrata volt, hanem azért, mert fájt a könyöke. De pont úgy nézett ki, mint egy bürokrata, mint 40 vagy 100 éve ezelőtt egy Dosztojevszki könyvbe, vagy nem 100 éve, 150 egy Dosztojevszki, ugyanaz a könyökvédős versenyző volt. A lényeg az, hogy egy nagyon szívós és egy nagyon jól író ember, és adatokba utolérhetetlen, majd fogják látni, az ő részét is megmutatom. Mind a ketten írtak egy fejezetet. Most elkezdem ismertetni, hogy a Csillag István, hagytam hozzá ezt a fejezetet, én a bokrosra akartam megíratni, meg el is küldtem neki az e-mailt, és 5 perc múlva válaszolt, Jóskám, ez egy nagyszerű ötlet, de most nem érek rá. És én neked nem szokott írni a bokros, ha én is kért már tőlem valamit, és akkor 5 percet megcsinálni. Nem szokott írni, és valami gyanús volt. Rá egy hétre jelentették be, hogy ő lesz a moziképész az M.D.F-ben. Tehát ugye ő már akkor arra készült, tehát neki tényleg valóban nem volt ideje erre, hogy ezt megcsinálja, mert ő valóban megcsinálta volna, és hogy fejezem ki, nem én miattam, ő szeret éneket csinálni, és meg is tudja nagyon jól csinálni. És a Csillag Pista megírta, de tudta, hogy a Lóránt is megírja, ezek nem beszélnek egymással. Legfeljebb köszönnek. De érdekes módon mind a kettő ugyanúgy oda vezeti vissza a legfontosabb problémát, a Magyarország jelenlegi helyzetét, hogy a 70-es évek elején bekövetkezett gazdasági, világgazdasági eseményekkor nem hitelt kellett volna fölvenni, hanem a csökkenteni kellett volna a növekedést, és a magyar gazdaság szerkezetét átalakítani úgy, hogy ne csak a szovjet háttértől függjön. Ezt mondja mind a kettő. Érdekes módon. Na de hát azért összes többit másképp mondják. Most én megmutatom, hogy mit mond a Csillag, és megállok rögtön az elsőnél, vagy másodiknál, és akkor visszatérünk arra, hogy mi is történt 96-ban a bokros programnál, és úgy fogjuk folytatni. Tehát ő azt mondja, és tessék elfelejtem, az elmúlt után leírtam az összes minisztert, most itt vagyunk, 94-ben választás után, Békesi a miniszter, a pénzügyminiszter, amikor még a pénzügyminiszter erősebb volt, mint a gazdasági miniszter sokkal, és utána jött a bokros, de erről majd külön mesedély után tartok. Most itt mindjárt. Azt állítja a mainstream elemzés Magyarországról, Csillag István tollából, hogy Magyarországon az 50-es évek óta végig mindmáig stop-go ciklusok vannak. A stop ciklusnál észrevesszük, hogy a makrogazdasági paraméterek, tetszik látni az ősanyagot? A makrogazdasági paraméterek egyre rosszabbak tendenciájában, be kell avatkozni. A növekedés rossz szerkezetben történik, az életszínvonal nyakló nélkül nő, amögött nincs fedezet. Ekkor stop ciklussal beavatkozunk, visszafogjuk a változókat, rendbe tesszük a számokat, kitakarítunk, kifestünk, felélegzünk, következik a választás esetleg, és akkor megint egy kicsit elkezd elszaladni. És ez a go ciklus. És ez így ment. Szerintem. Egyébként majd meg fogják látni, ki is mutathat. És a szocializmusban az volt a háttere, mi a háttere a szocializmusban, és mi a háttere, amikor ők megszületnek. A szocializmusban az a háttere szerinte, hogy a jólét növekedés a rendszer legitimációja volt. Tehát 56 után Magyarországon, ami a trauma történt, a radikális változásokat, mindenki kerülte, és a konfliktusokat volt elég 56-ban. Meg volt előtte, mondják a kulák időben, én akkor ugye gyerek voltam, és így tovább, és így tovább. Nem tudom, meg csak olvastam én is. Na mi a háttere a rendszerváltás után a Csillag István és követői szerint? Egyrészt a választási ciklusok, másrészt a hajak nyomán vett szolgálva élet társadalom kategóriának a megéledése, felevenedése Magyarországon, ami a koraszülött jóléti államban testesül meg, ez a koraszülött jóléti állam Korna János kifejezése, ami arra utal fiatal versenyzők, hogy ne haragudjanak, hogy egy ilyen ikus körben ilyen példát mondok, hogy túl hamar veszel plazmát, túl hamar bővíted alkásodat. Miért veszel fehér kenyeret, amikor barna olcsó? Tehát a fogyasztás indokolatlanul nő, és nincs mögötte fedezet. Ez egy örök vita téma, hogy ugye, hogy mára vetítsem ki, emberek, a magyar bankrendszer 20 év alatt, a Magyarországon működő bankrendszer nem tudott kinevelni egy olyan kis és középvállalati szektort, hogy megmondta, hogy melyik a jó, melyik a rossz, ennek adok hitelt, ennek nem. Inkább egyiknek se adott, viszont a hitelt ki kell helyezni, kinek adta, aki egyre nagyobb pénzt volt képes fizetni azért, vagy hajlandó, hogy legyen háza, legyen plazma tévéje, legyen eze, legyen az a előrehozott fogyasztása, hogy majd később azt kidolgozza, mert van munkája, ledolgozza. Csak munkája nem lett, meg a infláció megnőtt. Megjött a pénzügyi-gazdasági világválság, amivel szintén profik. Tehát egy kétélű dolog, hogy túlfogyasztás. A lábát vesztett, Fradi pálya környékén, a híd alatt, kolduló, a koldus mafiához láthatóan nem tartozó, 52,3 éves ember, akkor kezét nyújt, az nem fogyaszt túl. A rózsaszín sapkáját, mint már mondtam, 17 éven, minden évben kimosó, de 17 évente halványságára cserélő, és 17 év van megint rózsaszínre cserélő, kötött sapkás, Cseppeli négy műszakos idős néni, örökös szocialista szavazó, nem fogyaszt túl. Az az egyedül élő 80 éves nő, akinek az apja Ludovikás tiszt volt, és a második világháború után tehergépkocsi vezető lehetett csak, és tanítónői diplomával szűkösen élt, méltósággal, mikor szép nő volt, több embert kikosarazott, de végülis egyedül élte az életét, és a kis nyugdíjában alig tud megélni, de senkinek majd mutatja, hogy alig tud megélni, és most is, aki megy az utcára, egyenes szoknyába és egyenes tartása megy, az se fogyaszt túl. Tehát valami a kérdés, amik a megoldását nem itt kell keresni, még akkor is, hogyha ebben van logika. Tehát a logika, mindjárt fogjuk látni ennek az egész megközelítésnek az a logikája, hogy az emberek tartják a kezüket az állam felé, te meg állam szolgált ki. Vessük össze az első órában. Csak ott magasabb szinten, a Baden-Baden, egy hónap. Vannak olyan versenytársaink, állampolgártársaink, az önök apja, anya, édesanyja korosztályában főleg, de nem az önök édesapja és édesanyáról van szó, akkor tömegesen előfordul az, hogy inkább nyújtja a kezét, mint hogy mindent megtenne, hogy legyen állása. Persze. Tehát ilyen értelemben ebben van tendencia, és messze nem csak az etnikum területén jellemző ez. Van. Én személyesen hallottam olyat a mindegyik városban, de Pesten is hallottam, hogy ismerőshöz bementünk, egy baráttal inni egyet, és bent volt a család, tévét nézik, és megszólalt ez a korosztály, anyukám, látod, ennyi. Most menjek 65 ezerért dolgozni, ez már 15 év ezelőtt volt. Amikor is van 40 ezer forintunk, akkor kéne venni egy bérletet, mert oda kell menni vasúta, oda-vissza, meg a hideg. De hogy megyek? 20 év kellett a politikai osztálynak, hogy rájöjjenek, hogy kell egy rés, egy gap ahhoz, hogy ebből, amit adunk, meg lehet érni, vagy nem lehet megélni egy szinten. De a legkisebb munkabér, amit adunk, az azért annyi, hogy azt ugrani kell.
Ez 20 év kellett, a választási ciklusok miatt ezt nem tudták, nem merték megcsinálni egyik se. A fiatal. Na ez lejárt már ez. Ez már lejárt. Hát hiába jön ma délután Hagyó Pubi, miután mindenét eladta, hogy Olof Palme azt mondta, hogy a szociáldemokratáknak nem a gazdagok ellen kell küzdeni, hanem nem a gazdagok ellen, hanem a szegénység miatt kell küzdeni. Most mit csinálják én ezzel a Hagyóval, aki milyen kávét iszik? BKV-t. Ezt nincs, hogy valaki hallottól nekem. De ez most nem érdekes, abszolút lényegtelen, teljesen lényegtelen. Ilyen a magyar, ilyen viszont csak Magyarországon tudnak kitalálni. Ezt higgyék el nekem. Nem ez az érdekes. Hogy kezeli az állam ezt az egész dolgot, hogy azt fogolják látni a következő ábrán, hogy azt mondja az István, hogy az öngondoskodás, mint teljesítménye hátorbe szorul. Tetszik el, mikor felvetítettem azt, hogy Hilfe zur selbst Hilfe. Tehát lehet segíteni az államnak, de akkor ő is tegyen meg érte mindent. Ilyen szempontból ez teljesen igaz. Csak hogy van az egész társadalomban? Itt fogunk visszatérni. 94-ben vagyunk, Békés Attila pénzügyminiszter, akinek, mint már említettem, ha nem említem most, katasztrofális viszonya volt a Hornyulával. Amit egyébként nem csodálkozom, mert a Hornyula engem is egyszer 30 ember előtt úgy letolt, mert azt hitte engem, egy másik nevet mondtak neki a fülbe. Tehát egy másik néha nagyon dühös volt, engem ő hívott meg személyesen, mert ugye itt van a levélbe, és azt hitte, hogy nem én beszélek, hanem Kumpityuka. Tök mindegy, hogy kicsoda. És akkor mondták neki, micsoda hülyeségeket mondom meg, mit azt ott mehette a két ember, mondta, ez nem az, ez a... Akkor is most megmondom, micsoda hülyeségeket mondom, ez a... És akkor azt mondta, de bocsásson meg, vegye úgy, hogy nem mondtam semmit. Tehát ez egy ilyen versenyző volt. De ő is legalább csinált valamit, tehát nem állt meg egy helybe, nem sírdogált. A Békessy megállt egy helybe szeptemberben, sírdogált, és azt mondta a választás után, stabilizációs programot kell csinálni. És így dörzsögette a kezét, mert ő tipikusan az ember volt, mint vanek a rejtőkönyvekben, bocsánat, nem a doktor a rejtőkönyvekben, aki állna operálni akar. És ilyen egyébként is van, ilyen Miss Pasas a Békessy, egyébként atléta volt, 400 futó volt, és a Csehák Judit meccset volt feloldódni, igazán pedig az igazán szereti ez a versenyzőnő. A lényeg azonban az, hogy a következő mozi történt, hogy azt mondta, hogy ide figyelj, Lacikám, lesz majd stabilizációs program, de először ki kell fizetnünk a szakszervezeteket. Mert a szakszervezetek megígérték a választásba, támogatják az MSZP-t, 94-ben, győztek is, mint a fenomenális versenyzők, 54%-kal, szó se kellett, nem kellett nekik, a koalíció nem kellett. Ráadásul, akivel a koalícióba léptek az SZDSZ-szel, azzal már bőven kétharmadon túl voltak, de nem kellett. Jó, megcsinálták, rendben van, és azt mondta, hogy ki kell fizetni a szakszeretet. Megcsináltak egy lavornyi béremelést, ami természetesen a munkaerőköltségeket növeli. És ez még jobban szétfágta a makromutatókat, és egy örök vita volt Magyarországon, hogy növekedés vagy egyensúly, ami teljesen hülye vita, mert ez tudjuk, hogy azt jelenti, hogy szép gólokat rújunk, vagy győzünk. Hát nem hülye vita? Mégis hülye. Hanem az a dolgok a lényeg, hogy mind a kettőnél be kell tartani az alapszabályokat. Most itt vagyunk. A infláció 18%-os volt éves szinten, tehát az önmagában nem volt nagy, viszont a makrogazdasági paraméterek, meg a vektora, az a 6-7 elem, amit én önöknek mindig el szoktam mondani, az elég gályás volt, nagyon gyenge volt. Nem érdekes, hogy mennyi, és romló tendenciában volt. Ez kétségtelen. Békessy január 3. hetében, 95-ben lemond. Hornyula elfogadja, és csütörtök van. Péntek-szombat-vasárnap volt a ifjú közgazdászok országos találkozója Salgótában, akkor mindig ott volt. Akkor január végén, akkor már vizsgálószak végén, és ott a kollégiumban 200 embert el tudtak helyezni. És ugye akkor főtitkár voltam, és én meghívtam a Bokros is előadni. És ott ülünk szombaton, és ugye elkövettem, az egy súlyos hiba volt, hogy beleegyeztem, hogy legyen egy német nyelvű adás. Tudtam, hogy a tolmácsás lassítja, de nem néztem utána, hogy mit fog mondani a pasas, az az én hibám, tehát ez nem, és nem a politikai felelősségem van ebbe, kérem szépen, a szakmai felelősségem van benne. A helyettesem arra bíztam, és azt mondta, hogy ez teljesen jó előadás, és elkezdett egy pasas arról beszélni, hogy mi a cash flow. Ez valami olyas, mintha maguknak elkezdik mondani, hogy mi a rezgés. Már akkor, mert még azt hitték, hogy Magyarországon még nem tudják, hogy mi a cash flow, mert 40 éven keresztül nem olyan pénzügy volt. Na de ez már 95-ben volt. Már rég volt Lengyelországban 2000 olyan gép, amivel rögtön meg lehetett nézni, hogy a vizakártya jó-e vagy nem. Hát eltett már az idő. És ott égek, mint a trágyadom, ott ümeltem a Bokrosra, és mondta ki, Lajos, de tök véletlenül jutott eszembe, szerintem te lesz a pénzügyminiszter. A Bokros olyat káromkodott, hogy ahhoz képest a futballpán egy illedelmes 18-es nő vagyok. Mint kiderült, tényleg nem tudta. Hétfőn volt egy ilyen banki fogadás, ahol egy ilyen vacsorával egybekötött ott voltam, és oda jöttek hozzám, és azt mondták, Jóska, szerinted ki ez a pénzügyminiszter? Szerintem a Bokros. Azt mondták, hülye vagy, hát nem biztos, hogy ezt a szót használták, marhaság, amit mondasz. Nézd meg, ott ülök, sarokban Horn Gyula, konyakozik, és a zsebében van két név, egyik se a Bokros. Hát mondom, jó van, hát semmi baj. Kedden bejelentette a Horn Gyula, hogy Bokros lesz a pénzügyminiszter. Kedden 10 órakor bement a pénzügyminiszterbe a Bokros, kért egy laptopot. Volt már akkor laptop? Hogy ne lett volna? Laptop, ha nem is volt laptop, kért egy számítógépet. Laptop volt, csak nem tudom, a pénzügyminiszternek volt a laptop. És odaült, és megírta a Bokros programot, a 20 oldalt. Utolsó sor így nézett ki. Jóvá hagyom, Horn Gyula, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. Bevitte a Horn Gyulához, kinyitott az utolsó lapnál, vessük össze az izraeli gazdaságpolitikával, azért közben, mert azért voltunk itt. Gyula ott írt alá. Azt mondja Horn neki, Lajos, biztos, hogy ezt alá kell nekem írnom. Biztos, Gyula, most írd alá. Ebből nagy baj lesz. Írd alá, Gyula. Horn Gyula aláírta. Két nap múlva a Surányi és a Bokros fejlesztésével összehoztak gyorsan egy 200 fős konferenciát, amit az SZDSZ és a Nemzeti Bank, az MSZP közösen szervezett, és ismertették a programot márciusban. A Bokros a következő márciusban mond le, úgyhogy közben 35-ször lemondott, de a Horn Gyula mindig széttépte a lemondását. Most mielőtt a Bokros volt, elmondom, mi történt ezután. Ilyet az életünkben nem láttak, és majd meséljék el húsvétkor a nagybátyának, a nagynének, meg mindenki, ha nem tudnák még, de azt hiszem nem tudják, hogy a Bokros márciusban lemond, de úgy mondta, hogy bemegy, akkor még nem akart lemondani, bement egy kormányülésre, ahol 34 pénzügyes témát tárgyaltak. Na most mutatok önöknek valamit. 95-ben nagy szégyenünkre a cseheket hamarabb felvették az OECD-be, mint bennünket. Ez ellen tiltakoztunk nem a csehek ellen, hanem mert ez tényleg disznóság, mert önöknek levetítettem, akkor a csehek nem voltak ott, mint mi. Megmutattam. Az ősanyag miatt mondom csak. Meditáltak is a OECD-sek, és mondták, hogy természetesen ez most akkor önöket 96-ban fölvesszük, ha az IMF-től kapnak standby hitelt. Ez egyébként 540 millió dollár volt. Hát ugye messze nem az az összeg, mint ami most itt az IMF-től benyomattunk a válság után, ugye. Tehát nem annyi, tehát annak a töredéke. Egy 540 millió dolláros standby hitel, amiről, kedves fiatalok, itt rögtön szögezzük le, sose vettük fel. A standby hitel az nem olyan, hogy föl kell venni. A standby hitel az ugyanolyan, mint az repülőtér, a standby ülés. Oda vagy ülnek, vagy nem. Vagy ha valakinek adnak egy standby ülését, akkor vagy oda ültetik, vagy nem engedik fel a repülőgépre. Mert mégis kell egy hely pluszba. Ugye? fiatalok. A IMF meg azt mondta, adunk mi stand-by hitet, ha a magyar kormány hoz egy írásbeli határozatot és döntést arról, hogy a 96-os társadalombiztosítási hiány 15 milliárdnál forintba nem lesz nagyobb. Ezen a kormányülésem a Bokros 32 javaslatából 31-et elutasítanak, Bokros Lajos lemond, Horn Gyula elfogadja, de először határozatot hoztak arról, hogy a társadalombiztosítás hiánya 15 milliárd forintnál nem lehet több. A Bokros lemond, az egész ország és a külföld egy része szerint sikeres stabilizációs program minisztereként, én két nap múlva fölkeresem, mert minden pukott pénzügyminisztert fölkerestem, hogy olyan a tanszékemre ingyen szemináriumot tartani. Hát volt olyan év, amikor közgálni tartottam az előadást, és szemináriumban vezetőket lehetett választani, hogy Kupa, Tardos Márton, Kádár Béla, Hetény István, és így tovább. Az, a Bokrosnak akkor volt egy kis irodája már csak, HSC-t töltött nekem, aminek a felét a nadrágját töltöttem, mert ideges volt még. Leültünk beszélgetni, és azt mondta, Jóskám, nagyon szívesen mennék, de holnaptól Zágrába dolgozok a Világbanknál. És 9 évig dolgozott ott, aztán más országokban is, meg az IMF-nél. Horvátoknál is dolgozott sokat. És mi történik? Kinevezik Medgyesit pénzügyminiszternek, amit nem kívánok kommentálni. Tudnék, hogy Medgyesinek van egy kör, aki mindig azt mondja, hogy Medgyesi milyen nagy szakember. Most tekintsünk el a fülesbagoly múltjától, jó? Tekintsünk attól, mert legyünk korrektek. Nem is ide tartozik. 1984-ben már pénzügyminisztérium főosztályvezető volt, ami a negyedik ember a pénzügyminisztériumban, és akkor lehetett Magyarországon először angol vagy francia pénzügykönyveket olvasni, ami a modern pénzügy benne volt. Most minden híresztelés eltétbe, a Medgyesi nem tud angolul, francia meg közepesen. De ez nem baj. Van, aki sehogy se tud. És közepesen se tud franciául. Hanem az, hogy akinek akkor egy ilyen munkája volt, az napi 16 óra volt, és körülbelül, ha valaki olyan jól tudott volna angolul vagy franciául, mint magyarul, akkor egy olyan pénzügykönyvnek az elolvasása egy jó IQ mellett, egy 130 és 150 köt, nem, egy 120 és 140 köt IQ mellett körülbelül is megértése abban a korban, tehát nem 18 éves, az körülbelül 2 hét. Hát mikor lehetett neki összefüggő 2 hete? Soha. Hát a Bokros 5 nyelvet tudott 24 éves korában a Medgyesi, a Surányi 3-at, és azon a nyelven olvastak és dolgoztak. Hát a... és így tovább. Hát ez, maguktól ez nem jönnek ki. Persze, de a Medgyesi valami ügyes volt. A Bokros egy olyan ember, aki mint a cirkuszban, a zenebohóz, nem tudom, a gyerekekben láttak olyat, hogy így megy, és közben így veri a dobot, furuljá, a füle is mozog, tehát egyszer 5-6 hangszeren játszik. És mindent ő csinál. A Medgyesi megy kalmest, és ki van osztva a tárfalat mindenki, és akkor ő a ratja a tapsot, amikor meghajol. De a szólistáink nélkül 3 métert nem tud menni. 2-t se. Na most az a helyzet, hogy mi történik? Kinevezik a Medgyesit. Medgyesi elmegy kedvenc városába, Párizsba, ahol az OECD központ van. Nem ezt csinálta. Hát nem is csinálhatta. Elment a kedvenc városába, Párizsba, ahol az IMF európai központja van. Aláírja az 540 millió dolláros szerződés stand-by hitelként, amit soha nem vettünk föl. Átmegy 3 metró megállással, a metrómegálló arrébb, aláírja az OECD-be az OECD tagsági szerződést, és Bokrost el van felejtve. Ugye itt élesesszű versenyzők ülnek, és ha én most nem mondanám, megkérdeznék, hogy mennyi lett 96-ban a társadalombiztosítás hiánya? Tetszenek emlékezni még a tunéziai havi inflációs ráta minimum követelmére? Annyi. Volt a hiány. Na most, kedves fiatalok, megmutatom ezt a programot, és de először elmondom a célját. Azt mondták a monetaristák, és azt mondta a pénzügyminiszter Bokros Lajos, és azt mondták a támogatók, és azt mondta a kormány, és a Horn Gyula is ezt írta alá, hogy a magyar, az önök nyelvén mondom, a magyar államháztartási paraméterek végletekig rosszak, a tendenciás súlyos, az adósságállomány exponenciálisan nő, akkor exponenciálisan nőtt. Hol van akkor most? Exponenciálisan nőtt, és ebből kifolyólag az exponenciális növekedés miatt van egy ilyen adósságlavina veszély, ezért stabilizációs gazdaságpolitikában szükség. Ebben az időszakban Magyarország érkezben a legtöbb nyugati tőke nem egy főre vetítve, hanem abszolút értékben dollárban még, 97-ben veszi át ezt Lengyelország abszolút értékben, de egészen 2000-ig egyfőre vetítve nálunk volt a legtöbb. Ezzel nem feltétlenül dicsekednék, de mindenképpen így volt. És most jön az ésnek a lényege. A feladat a következő. Be kell bizonyítanunk a külföldi befektetőknek, hogy nagyon gyorsan rendbe tudjuk tenni az államháztartási, gazdasági paraméterekek a szénáját, tehát egy olyan stabilizációs programot csinálunk, amivel egy egyensúly közepi állapotot hozunk létre súlyos áldozatok árán, nevezetesen a költségvetési kiadások rettenetes szigorú lefalogásával, takarékoskodással és így tovább. Ha ezek az államháztartási számaink kisimulnak, a külföldi befektetőkben a vonzerő ismét visszatér Magyarországra, és még azt is megígérjük, hogy az így kisajtott megtakarításokat az önsanyargatóan elért költségcsökkentésekből fakadó forrásokat, azt visszafordítjuk, befektetjük a hazai magyar reálgazdaságba. Tehát az első cél. Megmutatjuk a külföldi befektetőknek és a külföldi világnak, hogy Magyarország képes rendbehozni a szénáját. Tehát kb. Amit most a görögök csinálnak egy stabilizációs programot, kb. Az a szituáció, baromi erős kiadás csökkentése, és egyéb tényezők, amit mindjárt elmondok. De az így kisajtolt megtakarításokat visszafordítjuk a gazdaságba, a hazai reálgazdaságba, és megpróbáljuk elkerülni a recessziót, tehát azt, hogy a GDP visszaessen. Nem is esett vissza. A nulla plusz egy sávba volt, ami szinte értékelhetetlen, de nem esett vissza, nem volt nulla. Bocsánat, nem volt mínusz. Ha márciustól márciusig nézzük, akkor se volt mínusz, ha 96-ról 95-re teljes évet nézünk, mert márciusban indult a program, akkor se volt mínusz. Egy kicsi plusz volt. Akkor most elmondom gyorsan a programnak a fő belemét, nagyon röviden, mert ez ma már félig-meddig történt, de átvezet bennünket 2010-re. Ez érdemes megnézni. Akkor úgy mondanám önöknek, hogy inkább a lelküknek, mint a kezüknek, hogy négy pillére volt a Bokros programnak, ugye nagybetűkkel jelölöm. Pénzpolitikai pillér. A pénzpolitikai pillérből három elem volt. Az egyik az, hogy egy 9%-os leértékelés a forintnak. Második, bevezették a kézzéke, az angolok kitaláltak egy szót erre, pre-announced crawling peg, előre bejelentett árfolyamváltozás kötött formában, vagyis a dollárhoz kötötték az árfolyamot, és ahhoz viszonyítva két hetente előre bejelentették, hogy mennyivel fogják leértékelni a valutát. Tehát ami 2003-ig kitartott egyébként maga a módszer, tehát a előre bejelentett csúszó árfolyam leértékelési rendszer, és végül a harmadik pedig az volt, és ez öröknek nyilván újdonság, mert úgy nőttek fel, hogy ezt nem tudták, hogy ez máskor nem így volt. A hazai cégek számára önálló devizaszámlát lehetett nyitni. Tehát önálló devizaszámlájuk lehetett. És ezzel az utolsó előtti, tehát még két lépés volt hát, hogy a forint konvertibilis legyen. Becsületesen be kell vallani a lengyel zlotyi és a cseh korona, akkor már konvertibilis volt. Itt jegyzem meg önöknek, hogy mióta euró van, Magyarország felkölt a csodalistán, mert tudják, a frankfurti tőzsdén 15 hely van a legjobb európai valótáknak, hogy mi a kereslet kínált vele szembe. És hát ugye sose tudunk fölkerülni, de mióta az euró ott van, az csak egy, és akkor befélünk. Ott keverünk, kavarunk, hogy forint. De jó, így van. Teljesen ebben van, tehát ez abszolút ebben van. Álmodni sem mertünk volna, hogy fölkerülünk a nagy táblára. Látják, ez az összetett. A második, tehát ez az első pillér. A második pillér az volt, hogy a 8%-os vámpótlékot vetettek ki mindenre, IMF engedéllyel, 8%-os vámpótlék. Most ebbe bele fognak halni lélekbe, hogyha elmondom, hogy mi ez, nem az, hogy vámpótlék. Kérem szépen, ez azt jelenti, hogy hogyha 8%-os vámpótlékot bevezettek, az azt jelenti, hogy nem volt. Vagyis Magyarországon már 95-ben nem volt vám. Hát ha bárki behozhatott bármilyen terméket, nem volt a magyar köztársaságnak az eszköztárba az, kiróhatta volna, de olyan snasznak tűnt. Mit szólnak hozzá a legfejlettebb országok, hogyha milyenek vagyunk? A jó cseheknél 20-30%-os volt ilyenkor még a vám. 20-30. Nulla, de az IMF... Na jó van, fiúk, másfél éve vezessétek be a vámpótlékot, ebből egyébként a 150 milliárdos bevétel lett, tehát a költségvetés bevételét növelte. A 9%-os leértékes az nyilván úgy szintén, de nyilván valami lehetőséget csinálta, akkor ugyebár a csúszó leértékes rendszer, ez mind hozzájárult ahhoz, hogy ez itt működjön, ez volt a második tétel, mindjárt elmondok majd erről még valamit. A harmadik tétel az volt, hogy szociális ellátások és költségvetési kiadások csökkentése, erre is majd mondom kell külön valamit, és a negyedik pedig, ez egy jövedelempolitikai intézkedés, tehát épp ezért volt heterodox, meg más miatt is, a nominál bérek korlátozása, ez egy finom kifejezés arra, hogy elinflálták a béreket. Mert ugye márciusban kezdődik a program, és a békesi könyörgött, hogy ilyen operáció nem lehetett, mert ki kell fizetni a szakszervezeteket. Utána kifizették a 96-os éves béremelést, akkor Magyarországon mindig előre kifizették a béremelést. Hát ilyenkor nem lehetett ezt már visszavonni, ezért elinflálták, tehát rátették az inflációt. És 18%-28%-a felpörgött az infláció Magyarországon a program alatti időszakban, tehát 18-28-ra ment az infláció. Erre a negyedikön nincs mit mondani, az első három az túl szakmai ahhoz, hogy többet mondjak, nem úgy értem, mintha nem értenék meg, de nincs értelme ma erről többet beszélni. Erről kell beszélni, meg arról kezdjük azzal, mert ez átvezet a másik részhez. Ebben volt, ilyesmik, ezt úgyse fogják elhinni, nem fogják elhinni, nem is hihetik el, mert teljesen lehetetlen. Felolvasom, azért hoztam ezt szó szerint, mit adott ide. Gyermektámogatások jövedelem kategóriához kötése. Amikor Magyarországon a jövedelmeknek a realitása szinte nulla, a fogászati ellátás díjkötelezettségére megint mondok valamit, és a felsőoktatási tandíj bevezetése. Tehát az rendes tandíj volt, meg ugye 12.000-es tüntetés volt a József Nádor téren, és ahogy már jeleztem, hiába könyörgtünk, a bokros kiment, és azt tudom, hogy beszél a diákok nyelvén, két mondatot mondta, és beszólt valaki, hogy izéld meg az izé anyát, az aztán visszament a pénzügyminisztériumban, tehát ez egy más felállás volt, de a lényeg ebben mégiscsak az volt, hogy most ezt nem fogják elhinni. Hát úgy csinálták meg, hogy a fogászati ellátások díjkötelesek legyenek, hogy úgy döntöttek az utolsó pillanatban, rá volt bízva a minisztérium, Bokros megmondta, hogy ennyi pénzt kérek, mármint, hogy kiadáscsökkentést. Az egészségminiszter izgult, hát ha nem kell, az egészség, bevajtotta a Bokros. Hát akkor következőt csinálták utolsó pillanatban, azt mondták, hogy a foghúzás ingyenes, de a tömés, és fizetni kell. Nem mondom tovább. De hogy felnőttek is mentek haza az óvodába, az iskolából, rengeteg olyan idős emberrel találkozhattak akkor, amikor hát bizony foghíjas volt a versenyző. ez nem a bokros. Így döntött az egészség. Ez, amikor azt mondtam, mert a bokros ma is mondja egyébként most némi joggal, hogy a felsőt meg a csillag fejezetében is fogják látni, hogy túl búrjázott a felsőoktatás Magyarországon, akkor el akart vonni 300%-ot, ami nem is a nagy pénz a felsőoktatástól, el is vont. És én például személyesen könyörögtem neki, Lajos, egyszerűbb, hogyha bezáradsz két műszaki főiskolát, meg három agráregyetemet. Mert a műszaki főiskoláknak akkor már olyan eszközeik voltak, hogy a középiskolában, a műszaki középiskolában jobb eszközök voltak. A tanárok fele az vagy félkörmus újemelő volt, vagy nem tartottam meg az órát. Tehát valami sok gond volt ezzel. Az agrárokról ne is beszéljünk, mert annyi agrármérnök volt akkor már, hogy akkor még volt víz a folyóba, be lehetett volna rekeszteni. De most ez nem érdekes. Nem érdekes, sem érdekes, és akkor még nem volt ilyen közgazdasági képzés elbújázás. Tehát rögtön mondtam volna, akkor felzártak volna a hatot, de akkor még nem volt annyi. Tehát három volt akkor, meg két főiskola, tehát nem volt több, nem 30, mint most. És azt a lős, ez igaz, de engem kinyírnak, nincs annyi időm, tehát nem tudok mit csinálni most, hogy fűnyíró elvet alkalmazni. És ez a része, a vámpótli, azt mondta a bokros, hogy már pedig amellett, hogy ne legyen egy pillanatig se recesszió, tehát ne legyen mínusz növekedés, és azt mondta, ez úgy lehetséges, hogy mindenre kivetjük a vámpótlékot, a 8%-ot, de az energiahordozókat, ha behozzák az olajat, azután nem kell fizetni 8%-ot. Ha valaki behoz egy félkész terméket, ami után kellene, de rögtön beépít egy kész termékbe, és az exportra kerül, azután sem kell. Nem kell fizetni 8%-ot. Végül, hogyha behoznak mondjuk egy klímát, ahol egy szervert tárolnak, abba a teremben egy klímát behoznak, és a szervertároló meg az egész irodaépület át van adva, és a beruházást aktiválják, ez könnyűt elmondják, hogy aktiválják, és a beruházás kész, elindítható, akkor ki kell fizetni a klímaberendezés után 8%-ot, de amikor a beruházás elindul, azt visszatérítik. Tehát magyarul volt olyan is, amikor ha valami beruházásá válik, és a beruházás elindul, akkor visszatérítés. És hát többek között ezért is volt, hogy a növekedés megtorpant ugyan természetesen, és Bokros Lajos szerint és Csillag István szerint egészségesebb szerkezetet kezdett aztán felvenni, és azért lett olyan a Fidesznek a 4 éve, amilyen, ami nem igaz, mert ezt a Butkó már tisztáztuk, de a másik oldal sem igaz. De ez volt a logikája. Na most én tudom, hogy kb. Amit beszélek, ez a harmadik legelvontabb előadásrész maguknak, de érdemes volt túlélni, mert azt mondom, hogy nézzük ezt most más szempontból meg, hogy mi lett a programmal. Mi volt a két cél? Megmutatjuk a külföldnek, összehúzzuk a nadrágszíjat és a bámházatási paramétereket, úgy megcsináljuk, hogy megint vonzó befektetési lehetőségek legyünk, és egyébként lehetőség legyünk, és egyébként is akkor az egy egyensúlyozó növekedés alapjait teremti meg. Az így kisajtott pénzt, forrásokat visszafordítjuk a hazai reálgazdaságba. Mentek a műsorok, ment a program. Novemberben az ország leghíresebb közgazdásza, Kornai János a Magyar Hírlapban, az akkori Magyar Hírlapban megjelentetett egy cikket, és azt mondta, nagyon jól mennek a dolgok. Minden stimmel. A külföld is felfigyelt ránk. Akkor is azt kezdték, hogy külföld. Mindenkinek az a külföld, ami neki jót ír. Hát bármelyik politika pártot előveszünk, tud olyan cikket mutatni külföld, ami neki a legjobb. Maguk is ki tudnák találni, ki az ideális előadó, és akkor azt mondanák, hogy az ideális előadó a gépészkarról Horváth Keresztúri orsolya, egyetemi docens, megnézik a tulajdonságot, és akkor leírják egy papír, hogy olyan az legjobb oktató, aki 175 centi magas, és egy versre kezdi az előadást, és itt tovább. Szóval ki lehet egy olyan csinálni olyan oszló fektort, amiből kijön az eredmény? Ugye ez alap primitív tökre alapul, hogy én behozzám a magyar kártyát, itt megkevernék, és ide tenném a zsebembe, és látnám a legalsó, az piros 8-as. És akkor megkérdezem a mestertől, hogy magát mi a két kedvenc magyar kártya színe? Azt mondja, tök és a zöld. Nem sértődök meg, és melyik nem? Hát piros és a mag. És ezek közül melyiket szereti jobban? A makkot is, melyiket a legkevésbé, tehát a pirosat. És ezek közül a képes lapok tetszenek, a alsó felső király azt tetszik jobban, vagy a római számos. Még mindig nincs az én velem a gyerek, és azt mondja, hogy az alsó felső, akkor melyik nem? És akkor oda jutunk a heteshez. Hányból húzom ki? Háromból, és kihúzom háromból. Szóval ugye ezt a szintet meg kell haladni? Nyilvánvaló. Hát ugye ezzel meg tudunk kelleni? Most ez a program lényege. És azt hitt a Kornai, jó menek a dolgok, külföld is felfigyelt rá, de ő úgy látja, hogy az így megmaradt forrásokat nem a hazai reálgazdaságba kellene visszafektetni, hanem az álmodóság csökkentésére. Mert ha az álmodóságot csökkentjük, akkor gyorsabban csökken az adósság, kamatok is csökkennek, kisebb lesz rajtunk a teher, és akkor még kisebb lesz rajtunk a teher, majd akkor így megtakarításokat fordítsuk vissza a hazai reálgazdaságba. Csak úgy megjegyzem, soha nem csökkent egyik évről a másik az adósság trendjében Magyarországon az elmúlt 15 év alatt, csak úgy megjegyzem, de nincs jelentősége. A jelentősége annak van, hogy a programot megváltoztatták menet közben, és ez lett a döntés. Másnap írt a Surányi és a Bokros egy közös cikket, hogy eredetileg ők is így gondolták, de kisebbségbe kerültek, és ezért úgy gondolják, hogy ez most már tényleg így kéne csinálni, hogy a Kornai professzor úr leírta. Na most akkor a növekedés nem csapott át recesszióba, a sorok rendezettebbek lettek, az egyensúlyozó növekedés feltétlenül megteremtődtek, jött az amerikai konjunktúra, innen már tudják. Innen már ugorhatunk nagyobbat. És most 15 év után, tisztán, három nézet van arról, hogy milyen volt a Bokros program. Ez a három nézet tökéletesen megegyezik azzal a három irányzattal és eszmélyiséggel, amit megmutattam a globalizáció 1-es, 2-es, 3-as felfogásával. Ebből következően minden itt ülő tudja, hogy mi lehet ez. Apropó, valakinek azt mondtam múlt órán, hogy egy új hallgató is nem tudja, hogy mi a követelmény, és azt mondtam, hogy fel van Neptunon, nem a Neptunon van, hanem az üti honlapján van. A Neptunban van egy utalás, az üti honlapján van a követelmény rendszer, tehát ott megnézheti. Pont. Üti, mint uti. Tehát akkor ott vagyunk, hogy három nézet van. Az első nézet azt mondja. A Bokros program szükséges volt, minden lépése konzisztens, és hozzájárult arra, hogy Magyarország az adósságörvénytől megszabadult, és elindulhatott egy egyensúlyozó növekedési pályán. A második nézet, ami többek között Lóránt Károly is képvisel, akinek a következőkben fogom a Csillag István után bemutatni a Magyarországról alkotott képét, tehát nem a 95-96-on általában, Csillagot is általában fogom mindjárt folytatni. Azt volt a lényege ennek a elemzésnek, a Lóránt-féle elemzésnek, a kettes felfogásnak, a Dahrendorfi kinövésnek az volt a elemzése, hogy a Bokros program szükséges volt, a makrogazdasági paramétereket tényleg egyensúly felé kellett terelni, az egyensúlyos egyensúlytalanságból, de rendkívül károsnak minősítik, hogy mehet közben megváltoztatták a második célt, és az adósságállomány csökkentésre fordították a forrásokat, nem pedig a hazai reálgazdaság segítésére, amivel még szélesebbé vált a multiszektor és a hazai szektor között a dualitás, vagyis ez az olló. Ráadásul beszállítás és készség nincs. Harmadszor mondom, hogy Malajziában megmondták a multiknak, jöjjenek, de a beszállítók 60%-a maláj kell, hogy legyen. Ha mutassanak egy maláj céget, aki rosszul dolgozik, rögtön kicseréljük. Nálunk ez a beszállítás bőven 8% alatt van. Még van olyan helyen is, ahol kultúránk van, korábbi kultúránk van, tehát közúti gépjárműgyártásban, ahol például vagy villamosenergiaiparban is minimális. Hát igen, a politikusaink nagy része a saját nagyságával van elfoglalva, nem pedig az, hogy karaktert adjon egy országnak. Minden ezen múlik. Mondtam ezt is önöknek, a volt lett elnökasszony maga öt nyelvtudásával, és hatodikat is megtanulta az orosz kisebbség nyelvét, amikor visszajött, mint klinikai pszichológus az USA-ból Lettországba. Megmondta, hogy három dolgot nem szeret, Én úgy szoktam mondani, nem akarom összehasonlítani, mert egy államasszony, én még nem politizálok. Én azt szoktam, hogy három dolgot utálok, ha patkányt látok, ha belolvasnak hátul az újságon, vagy ez a kettő standard, és a harmadik mindig az, ami aktuális. Most ez a hölgy azt mondta, hogy ő három dolgot utál, az egyikből az, hogy táncolni. Hát akkor is nagyon 50 plusz volt, de úgy egyébként olyan markos versenyzőnő is volt, de nagyon jó tartású, magas nő. Úgy táncolt a külügyminiszterekkel, ezt érdekel a bálokat adott a külügyminisztereknek, és ő táncolt. Ezt kívánta a haza. Na hát akkor, a harmadik felfogás szerint pedig, ez Bogár László nevéhez köthető, Árva László statisztikája alapján, a Bokros program ontológiailag, vagy szociológiailag, a kettő nem ugyanaz, de mindkettő szempontból, egy nagyon előteljes jövedelem átcsoportás hajtott végre a multiszektor szereplői felé, a hazai állampolgárok kárára. Ez nagyon sűrűs állítás. Mire alapozzák? Ők és követőik ezt a ügyet. Megmutatom, mire alapozzák. A statisztika, amit felhasználnak, valós, utána néztem, tehát azon nincs probléma. Tehát nem hazugság. A statisztika az hazugság, de ez a statisztikai adat az igaz, tehát ez majd állami rendszerben jelent meg. Úgyhogy megmutatom. Azért nagy mozi volt két megyei rendőrkapitány közül, az egyik a mosdóban volt én is, és bejött egy másik, de ő tudta, hogy bemutat a mosdóba, a zárt része, és elkezd mondani, hogy tudom, hogy ki lesz az új egészségügyi miniszter. De megállt, hogy ott vagyok, még eladás előtt volt, kiszólt a másik, na ki, mondd már meg, ez. Nem, még szó sem volt erről. Szóval se volt, teljesen újat tudok, nagyon kemény. Majd megmondom. Ugye előtte nem akartam megmondani. Teljesen igaza van, tehát félhetés nehezen. Tehát elvarázsoltnak nem tekinthetők. Ezek mind ilyen, legtöbb jogát, jogot is féltem, csak rendőrtisztít. Dolgozik, mint egy állat, felős, mint egy állat, meg kineveznek hetente nekik minisztereket, akik vagy szégyellik őket, vagy nem. Tehát egy bonyolult rendszer az övék is, nem akarom őket persze védeni a végtelenségig. De mondjuk az egyik, aki nekem igen komoly kis közeli barátom, abban a megyében egyetlen prostituált nincs 15 éve az utakon. Egyetlen egy nincs. Most láttam itt a lányoknak mondom, nem a fiúknak, nem a prostitúció miatt, ha a lányoknak ez nagyobb a vevőkészsége. Ugye ma utaztam ugye Egerig, Egertől Abonyig egy temetés, és úgy vissza. Megkezdődött a felhozatal, kihozatala. Ketté szakadt az a piac is. Az egyik piac az szevasz haver, teljesen valószínűleg lehet látni, ott is már egy piramis, a futtatóknak is van egy piramisa. Az alsó rész az olyan, hogy farmer, ápolatlan haj, sportcipő, rágógumi, körömrágás. Még egy 50-es, mint az ember nem azt nézi, csak megy, hát látja. A másik az pedig kettővel feljebb van, vagy hárommal. Hát ott is van piramis, de abban a megyében nincs egy se. És ez többek között azért lehet megcsinálni, mert a madár, aki ott ezt csinálja, az egy speciál most is a feleségével, és három felnőtt válogatott sportoló gyerekével egy másfél szobás lakásban lakik. Igaz, hogy fölöttük lakik az após anyós, ahol ott egy háromszobás, és az eszükben nem jut, hogy az após anyós költöző, de ők meg föl. De hát ez az ára. Mit mondtam, a sikernek ára van, nem titka. Na most ugye visszaevezve a dologra, nézzük meg ezt a mozit. Ennek a mozinak az a lényege, hogy '95-ben, amikor a Bokros program elindul, a külkereskedelmi mérlegünk és a fizetési mérlegünk negatívumát, vegyük a külkereskedelmi mérleg negatívumát, az adta, hogy akkor még csak 60%-ot képviselte a multiszektor, most már sokkal többet, akkor még csak 60%-ot, de a külkereskedelmi deficit 100%-át a program beindítás előtt a multik képviselték. Vagyis ebből két dolog következik. Egy, akkor az akkor még 40%-ot, most már sokkal kevesebbet képviselő hazai szektor, akkor, nem mondom, hogy csak akkor, mert még volt egy időszak, de akkor nem volt mínuszba, bocsánat, az állítás az, hogy nem volt mínuszba, mert a 100% mínuszt ő képviselte. De a statisztikában kiderült, hogy enyhe plusza volt. Akkor utoljára. Na most. Hát ez egy nonsens. Hát ma a multik által eredeti országban elállít a szakmunkást előveszük, a termelékenysége ilyen, a magyaré most már kétharmad. Aki dolgozik aktívan. Tehát még egy autis magyar, tehát összehasonlíthatóan, vagy egy Szent Gotthárdi, vagy egy különösen informatikai szektorban. Ott még több is. És a bér 30%. Tehát nyilván már itt is egy aránytalanság. Na de az mégiscsak nonsense, hogy a sokkal akkor még nem így volt, hát most még egyszer most muszáj leírni, mert végülis a közgazdászok a számokon beszélnek állandóan, de aztán elsumálkolják, mint én is. Tehát most 2010-ben a termelékenységügyben felnőttünk kétharmados szintre. Bérszintben pedig tovább is a 0,3-es arányban vagyunk. De akkor a termelékenység ötszörösebb, a termelékenység egyötöde volt a multikénak. A bér pedig 15-20%-a. Hogy lehetett ez? Mondom már, és csak ismét előhozom, majd tudom, hogy emlékeznek rá, csak felelevenítem, hogyha 10 ember van Magyarországon, és a reálbér csökkent 15%-kal, annyival csökkent a Bokros program egy év alatt, 15-tel, hát képzeljék el, hogy kezükben van 100 000 forint, és mire kimennek innen, már csak 85 000 ér. Ez a lényege. És ez azt jelenti, hogy 7-nek csökken 19-szel, 2-nek csökken 9-szel, 1-nek megnő 20-szal. Ezt már elmondta. Na most erre a jövedelem szerkezetre, majd 15%-os rábércsökkenés, ugye ezt most így mondogatom. Mi történik itt? 270 éve ez nem igaz, tehát pár éve tudták, arra spekuláltak, nem csak a befektetők, a multik is, hogy ha ekkora az államháztartási paraméterek romlási szintje, és a magyarok azon vitatkoznak, hogy növekedés vagy egyensúly, akkor előbb-utóbb a forintot le kell értékelni. Bokros bevallja az írásában, hogy 18%-kal kellett volna értékelni, de akkor olyan dömpingásak lettek volna a magyar termékek. Mit jelent, hogy dömpingár, hogy kiviszi? Az a vevő nem hülye, tudja, hogy Magyarországon leértékelték a forintot 18%-kal, tehát sokkal több forintot fog érte kapni, ha visszaviszi a dollárját, hogy beváltja a bankjánál, sokkal több forintot fog érte kapni. Ne kaptál sok olyan forintot, adjál nekem árengedményt. És még ebben globalizáció sincs. Ezért döntött amelyet, hogy 9% lesz a leértékelés, és lesz 8%-os a vámpoték. Mi volt tehát a hatalmas várakozás a akkori globál szereplőkbe? Emberek, nekünk van erőnk, bármikor leértékelték a forintot, és akkor mit kell csinálni ilyenkor? Minden import terméket megveszek, mindent, amit lehet, bespájzolok, és nem exportálok. Ezért automatikusan elromlik a külkemérlegem. Ezeknek dolgoznak, mint az állatok, most nem őket állítom szembe, ez a saját családjáért dolgoz, a kisvállalkozás, hogy megéljen meg, hogy legyen egy új út Turán. Vagy egy bicikli, vagy legyen egy kerékpárút Újszilváson. És jó spekuláltak, a spekulánsok úgy azért spekuláltak jó, mert tudták, hogy a forintot leértékelik, akkor a magyar államháztartás külső finanszírozására óriási teher fog nehezedni, így is történt. És 13%-os reálkamatot tudtak kiharcolni, ami valami olyasmi, mint hogyha eltetszik menni a benzinkúthoz tankolni, tankol 3000 forint, van a jó kedve, van, mert a barátnője azt mondta, hogy nem csak, hogy szereti magát, hanem holnap is szeretni fogja magát, és akkor halihó mondta a hangya, és akkor ad neki 1000 forint borravalót. Vagy 2000-et. Ez teljesen hangya, ugye? Ez a 13%-ig reálkamat, az nonsense. 3%-ot, 13%-ot felugott a reálkamat. Most ebben a nagy moziban, ami Magyarországon akkor volt, amikor ők már egyetemista voltak, most ebben a mostani moziban, 6-7% a reálkamat, ami iszonyú nagy szintén, tehát mégse 13. Mégse 13. És az a kettős hatása az volt, hogy a forintot leértékelték, ezek elkezdtek exportálni, importálni nem kellett, és ez ment 1-2 évig, és termelték az ingyen profitot. A spekulások felvették a 13% reálkamatot. Jól tették, ha volt olyan hülye, aki így csinálta. A középvállalkozók, meg az állampolgárok pedig szívtak, mint a torkos borsz. Mondja a harmadik felfogás. Ezek után könnyed mozdulattal tovább tudunk menni az ügyön. Azt már megmutattam, hogy akkor hogy mentek a növekedés dolgok. Most nézzük rá, hogy mit mond a továbbiakról a Csillag István. Csillag István azt mondja, hogy népboldogító jólóti álma, ami túlzottan paternalista. A túlzottan paternalista azt jelenti, hogy atyáskodó, mindenki helyett gondolkodni akar. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy mindig a választási ciklusnak megfelelően beígér valamit. Már önök is félfelnőttek voltak, amikor az ígéretések úgy az egekbe szöktek. Hát ugye most egy, nem tudok más mondani, mint mert nyilván például a Fidesz az tanulta a 2006-os, már 2002-es ígéreteiből, meg főleg abból, hogy jobb, ha nem mond semmit, mert például most az egész adóügyet, amit most csinált a bajnai kormány utolsó fél évben, a szó szerint az, amit a Fidesz egy évvel ezelőtt elmondott, hogy mit kell csinálni. Megcsinálták a kicsi ügyeket, és most arról írnak cikket, hogy olvastuk a Fidesz programját, és nincs benne az adóprogram. Ennyi. De mondok egy másik oldal egy példát. Ugye, még ugye erre az oldal ezt a példát. Ott ül és kever, kavar, és ennek a mestrázi gyereknek, aki egy hihetetlen karaktere van, én nem is tudom, hogy mekkora karaktere van, nullához közeledő. A lényeg az, hogy ott kever, és ráadásul közgázat, és két nyelven beszél, hogy hogy vesztett el a karakterét, nem tudom. A lényeg az, hogy ott van a gyerek, és azt mondja, ha győzünk, bevezetjük a kegyeleti díjat. Hogy 70.000 forintot adunk valakinek, hogyha meghal, nem a neki, hanem a temet. Hát, ez nem már olyan, mint amit mondtam az a bugyú elfém, hogy körbeül 20 ember egy asztalt, mindenki ott vécülőke van, és az a természetes. És ha valaki megijedzik, akkor bocsánatot ki, és kimegy a spájzba enni. Ez nem ugyanaz már? A másik megjött ez a 11. havi nyugdíj, ami 4 éve ezelőtt. Meg a hófehérkével és a héttörpével. Mit is mondott Anthony Dons, aki ma is még csak 94 éves, mit is mondott 35 éve ezelőtt? Azt mondta, hogy a gazdaságpolitikusok, bocsánat, a pártok nem azért csinálnak gazdaságpolitikát a választásokra készülve, hogy ezt végrehajtsák, hanem azért, hogy megnyerjék a választásokat, és utána olyan gazdaságpolitikát folytassanak, amilyet akarnak. Mert azért már nincs messze, amikor 7 éve mentem a... Nincs is 7 éve, 6 éve mentem a K-ból a Stoczek felé, akkor még a Stoczek felé, és ugye közben van a gépészének, hogy hívják azt a szép feljutott épületét? Hányas? Mi? D. Egy kicsit hülye vagyok most az egész nap, bocsánat, D felé. És a Csőtöcsövú, akkor még oszlatlan gépész hallgató, és megbeszélték a a projektelt, hogy ki hogy csinálta. És azt mondja, te hülye vagy? Az egy igazi közgazdászfénál gyerek volt. Te úgy tervezted ezt meg, hogy 6 évig használható legyen? Maguk ezzel a rókamesterrel nőttek fel, ez a mosóporos rókával, nem? Ugye ezt látták én? Hát azért nem mozi, amikor a róka mondja, hogy most akkor itt megtakarítottunk valamit. Hát amikor itt elkezdik, akkor már tudják, hogy ott mennyit fognak megtakarítani. Hát ebből csak azt kell kivetíteni, hogy aki először előállt a villanyautó, azt nyilván előtték. Nem? Ezért mondom azt, hogy ne csak, hogy ne legyenek deriváltak, hanem próbálják kitálni, mit akarnak 5 év múlva, és ezért mit játszanak el az óruk előtt. Ez az óra lényege. Kapizsgáljuk? Jó. Azt mondja, hogy megváltozik a társadalmi attitűd, és teljesítményebb háttérbe szólott meg a felelősség, mondják ők, és az államra való támaszkodás a kegyeitől való függés válik dominánssá. Mivel ezt fizetni kell, nagy az adóelvonás, elégtelen a közterviselés, alacsony a megtakarítási ráta, mert ugye mindig elköltjük valamire a plazmára, és alacsony az aktivitási ráta. Emberek, és nagyon szégyen, mert el is dugták a hírt, nem nekünk kéne szégyen, mint közgazdászoknak, de sajnos rajtunk kell, hogy elverjék. Az angolok csináltak, vannak még olyan országok, ahol megkérik a szakembereket, hogy csinálnak egy tanulmányt, és nem fizetnek érte. Hanem nyilvánosságra hozzák. Az angol tudósok kiszámították, hogy az angoloknál fel akarják tartani azt a szociális biztonságot, ami most van, ahhoz az kellene, hogy az aktív népesség 80%-a dolgozzon. Azt mondjuk, az a ciki, hogy csak a 70 dolgozik. Most hány százalék dolgozik nálunk? 55. 55! Formálisan igazam az Istvánnak, hogy mivel nem dolgoznak, nyújtják a kezüket, akkor ez a helyzet. De nem azért van. Mindig jusson eszükbe, hogy azért széles a folyó, mert nagyon hosszú a híd. Nem azért, fordítva van. De tök igaza van ebben, ez a folyamat így néz ki. Átugorjuk, mert ez nagyon filozófikus. És önöknek már elegük van a filozófiában. Itt van egy ilyen mozis dolog. Ezt megcsinálta az István egyébként szerintem szemléletesen, hogy a stop és go ciklusok, amiből kiindultunk, hogy ez a 95-től így hogy néz ki. És akkor ugye azt mondja ő, hogy a választási hajrában van egy fordulat, a rejtett kiigazítás 1992-2000-ben, utána a választási hajrá, utána jött, hogy a 100 napos program, 49 napos program, 7, mit tudom, micsoda, elmaradt kiigazítás, akkor jött ez a gyurcsáncsomag, és a felelős, akkor megint lefele. Ez így teljes egészében ez így nagyjából stimmel, MNB adatok alapján, tehát hivatalos MNB adatok alapján készült ez el. Tehát ilyen értelemben kimutatható. Tehát ugye ezt nyilván lehetne csökkenteni akkor, hogyha mondjuk van két nagy politikai erő, most mindegy, hogy hány párt van, két nagy politikai erő van, mondjuk egy plusz-minusz az nem jó szó egy politikára, tehát mondjuk a színek meg megint csak mit mutatnak. Két véletlen számot generáljunk, jó, két prímszámot, mondjon valaki egy 17-en kívül egy másik prímszámot, mondjon egy prímszámot. 17-es és 13, ez mindegy, nem baj. Két prímszám, az egyiket hívjuk 17-es politikai erőnek, a másikat 13-as politikai erőnek. És a két politikai erő a saját erőforrásaival és a saját agyával, ha azon gondolkozik, hogy lehet jobb az országnak, és csak ezen gondolkodik, akkor nem lehet ilyen eszméletlen disznóörülék szintű a vita egymás között. Mert ha ilyen, ha disznőrülék szintű a vita, akkor szerintem legalább az egyik nem azért cselekszik. Mert különben ez nem jött össze. Most meghalt 75 évesen Birek István sakknagymester. Nagyon szimpatikus versenyző volt, nekem én nem tudok sakkozni, persze alacsony szinten tudok sakkozni. Legalábbis a matek tudásomhoz képest gyengén tudok sakkozni. És a Portissal volt nagy sakkozó, de Birek azt mondta, én nem gyakorolok napi 10 órát. A Port is mindig gyakorolt napi 10 órát, plusz még naponta 6 órát trombitált is. És hogy a zenészként is híresen, meg operákat énekelt a Port is, meg énekel most is, és egy fantasztikus sakkozó. Ő az életben más is van. de soha nem bundáztak. Mind a kettő azt akarta, hogy a magyar olimpiai csapat legyen a legjobb. Volt is két olimpiai második szerezők, egy harmadik helyük, utálták is egymást, nem feltétlenül a Mirek meg a Port is, de mindegyik oda őt is csinálta. Ez az új sakkozó rétegnél kezdődött, akik most 50 évesek, hogy elkezdték utálni egymást, és szándékosan döntetlenket csináltak sóba, meg ilyesmiket, hogy a másik jobb élőpontszámot csinál. Eldurvult a dolog. És ebben a összefüggésben azt tudom mondani, hogy ha itt tovább megyünk, akkor azt mutatnám meg, hogy kevesen fizetnek túl sok adót, tök igaza van, és azt mondja, hogy szerint ez azért van, mert nem tudják az emberek többsége, hogy mit csinálnak az adóbevételekkel és a közösségi fogyasztása, nem igazán tudják, nincs adótudatosság, és nincs társadalmi felelősség és szolidaritás igazában. És a szabályozásban az az ok, és akarjám fel a figyelmet, hogy a többlet teljesítményt túlzottan diszkrimináló progresszív kulcsok vannak, és ebből következik, hogy rengeteg ilyen szövevényes adóalapcsökkentő tétel van. Most ez az első pillanatra tessék szívesen odafigyelni, mert inkább önöknek ezt akarom itt most erőltetni. A többlet teljesítményt túlzottan diszkrimináló progresszív kulcsok, ezt ugye egy kicsit jelezzék meg, a, egy perc van megint előjön, vagy ez azt jelenti, hogy ha valakinek a jövedelme, mondjuk éves szintről beszélünk most, az egyszerűség kedvéért, 1,5 millió, 15 millió, vagy 150 millió, akkor azt mondja ez az elmélet, hogy a 15 milliós, meg különösen a 150 milliós túlságosan sok adót fizettetnek vele. Mert hogy progresszívek a kulcsok. És ugye ez azért fizettették, hogy akkor szegényebbeknek legyen mondják, de nem egészen ezért, hanem inkább azt mondom, hogy van egy csomó 150 milliós ember, aki nem is fizet adót, vagy csak nagyon keveset, meg azt is mondom, hogy ha a 150 milliós ugyanit fizettem, mint ezt, tehát százalékban. Tehát ez az, mint a szlovákoknál, hogy mindenkinek az adókulcsa, már pedig az, hogy oda megyünk, kisfiam, mennyi a bézed? Ennyi? 17% az adó. Szevasz, mennyi haza? Az teljesen jó, és lehet, hogy sok többet teljesítmény ki is hoz. De például az én esetemben nekem 4-5 millió forinttól elesne az állam, annyiba kevesebb adót kellene fizetnem éves szinten. Én ennek marhára örülnék, csak nem tudom, örül az a hipotetikus 8-9-10 ember vagy 11, aki az én adomból kicsit jobban él. És tényleg rászorult. Nem tudom. Ez morális kérdés is, meg szakma is. És én elfogadom ezt a felfogást is, hogy menjünk a teljesítményre rá, és amikor igazi a teljesítmény, és Magyarország nagyon jó, akkor majd lecsurgatunk, lecsorog a szegények felé is, csak ez még nem, ez statisztikák senki nem bizonyította, hogy lecsorog. Se országok között nem csorog le, se egy országon belül nem csorog le. Egy ördögi kör alakul ki, az adózók növekvő és tartós elszivágása megpróbálják elbundázni az ügyeket, nagyon nagyok a terhek, a munkajövedelmekre ezt meg fogom majd mutatni, a legális foglalkoztatás alig növekszik, inkább a fekete foglalkoztatás növekszik, és akkor elérkezünk ide, hogy a társadalmi biztosítás állandóan hiányos. És itt van, hogy 55%-a leesett a foglalkoztatási ráta, aktivitási ráta 60%-os, és szerinte a munkaerőpiaci kínálat azért is csökkent, mert a koraszülött jóléti állam miatt, igen, már azt hittem, hogy másik van itt, ez csoda lenne, a korszerűt jóléti állam miatt az emberek inkább akkor segélyekből próbálnak megélni, és nem képzik át magukat, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Hát az önmagában röhely, hogy Magyarország szakmunkáskérés olyan szinten áll, ahogy áll, aminek pedig óriási hagyományai voltak, de erre most nincs időm belemenni, mert már csak másodperceim vannak hátra. Amit én még kiemelnék, hogy miközben a foglalkoztatás majdnem 1 millió fővel csökkent, ugye egy hatalmas piacvesztés volt. Vegyük észre, ezt a következő már be fogom mutatni számokkal. Hát amikor átmentünk ebbe a másik körbe, hát a magyar termékeknek, a Magyarország gyártott termékeknek nagy része eladhatatlan volt a nyugati körbe, pedig Magyarország a külkereskedők 50%-át korábban is nyugattal bonyolította le. 1 millió fővel csökkent a közszektorban foglalkozók száma, viszont nem csökkent. Tehát nem elég az, hogy a cseheknél 1 millióan többen dolgoznak, mint nálunk, úgy, hogy ugyanannyian vannak. Ráadásul Magyarországon a közszektorban alkalmazottak száma de facto stagnál. Ugye ez csak azokat nagy versenyzők hergelésére ad alapot, mint a Demján, aki egy perccel lesz túlvéte. A Demján, ezt mindenki el kell mondanom, aki két havonta kijelenti, hogy Magyarországon eladtak mindent, nem mintha ez újdonság lenne. De a másik, amit kiszokott jelenteni, ma is tegnap is kijelentette, hogy ő bizony a közszektorból 300 ezer embert azonnal elzavarna. Olé, egyetértek. Jára is bezárna 3000 hivatalba 1500. Egyetértek. Azokkal is csinálni kell, azok az emberek is kell valamit csinálni. Az pedig az, ami elképzelés kell. Tehát nem az, hogy menjen innen ki, vegye a munkakönyvét. Ez egy dolog, ezt meg lehet csinálni 2,5 percet, de mi lesz a 3. percben? Tehát erre normális stratégiának kellene lenni. Ezt a következő a minimálbért ezt előveszem, ez nem érdekes. És írja egyébként teljes joggal Csillag a felsőoktatási expanziót. Ha be akarnám úgy fejezni, nem mondok semmit, de járó valaki szóljon rám. És a megtakarítások alacsonyak, ezzel most nem kell foglalkozni, jó. Hanem a Demjánról még valamit. A Demján, akkor még 3-4 iskola voltak. Közgáz, a Pécsi Közgáz, a Számítás Pénzügyi Főiskola, a Kőkert Főiskola. Volt még más is, de azok nem rúgtak labdába. És a Demján azt mondta, hogy hirdet egy speciális képzést, 2 évest. Olyanok jelentkezhetnek, akik ezen 4 iskolából bármelyiket elvégezték. És ő fizeti a képzést, az ösztöndíjat. Ő helyezi el őket, ő ad nekik ösztöndíjat, illetve az ő csoportjai. Ez 83-ba kezdődött. Ez az első csapat. Azt kell tudniuk, hogy az egyik gyerek odajött hozzám Pécsen, akkor még Pécsen tanítottam, másodikos volt, egy ilyen Julien Sorel típusú, magas, vékony, nőkedvenc gyerek, kicsit hiszterika is volt akkor még, hogy ő öngyilkos lesz, meg mi lesz itt ebben az országban, nem történik semmi, meg egy jó eszű gyerek. Mondtam neki, akkor nem tudtam, hogy lesz ilyen program. Mondtam neki, ha megtanulsz angolul, majd én csinálok valamit. Megtanult. Félig meddig. Akkor még. Akkor volt egy másik gyerek, ott szintén Pécsen, most csak a pécseket, mondom, a pesteket is ismertem, mert voltam elő külföldön nyugaton, egy részük ISZ-ekesekkel akkor. Volt egy másik gyerek, ezt úgy hívták ezt a gyereket, hogy Debreceni Kálmán. Ezt a másikat meg Salamon Csaba. Salamon Csaba, ez csak így nézett, így mosolygott az órán, így mosolygott, semmit nem csinált. Nem volt jó tanuló. Mosolygott így. Ráadásul családi vonás, a fiam, ez a Salamon Csaba 2 zokniba focizott, nagyon jól tudott focizni, 2 zoknit vett fel mindig, hangyából. A fiam ezt meglátta, aki már focizott a pécsi vasutasból, ő meg 3-at vett fel. A fiam azóta is 3 zokniba játszik, tehát ez teljesen hangja, ezzel nem lehet mit csinálni. Én még 1 zokniba játszom, de valószínűleg én ezért tudok gyengében. A dolognak a lényege, az, hogy ez a Salamon Csaba is bekerült. 1600-an jelentkeztek és 20-at vettek fel. Demján Sameszel intézték, hogy kit vesznek föl, és Demján megmondta nekik, csak azokat vehetik fel, akiknek valami tekercs az önéletrajzába, valami nem szokványos. És mind a kettőnek volt is, mind a kettő, ami nem szokványos van, hanem ami kurbli van benne. 26 évesen lett Debreceni Kálmán a Magyar Hitelbank leánybankjának, a Dunabanknak a vezérigazgatója, elnök vezérigazgatója, és Salamon Csaba volt a helyettese, aki először Skálát vezetett, de átment a Kálmán helyettesének, és a Salamon Csaba csinálta az első magyar bankkártyát. Yes. Mert ők értették, hogy azért széles a folyó, mert nagyon hosszú a híd. Tehát egy kis hangja mindig kell. De a kemény munkát a világon semmi nem helyettesítheti, mint hogy például az angol éltípusú sört sem helyettesítheti nálam az édes bor. De az ízésektől. Na, a jövő héten bemutatom a másik verziót. Viszontlátásra.